Üdv mindenkinek, sziasztok, én Jenő vagyok, és ez a SoloQ Podcast 4. évadának 8. adása. Ismét péntek reggel van, ismét egy kicsit még reggeli moodban, de adjatok egy kis időt, aztán majd felpörgök. Egy egész kis kellemes családbarát sztorit hoztam nektek a mai alkalommal. Ez most így elsőre bármennyire furcsának tűnik, de összefügg a játékfejlesztéssel, a game design-nal. Erről majd nyilván az adás végén fogunk beszélni. De ez a történet nem más, mégpedig, hogy fogtuk magunkat, mi emberek, és belefúrtunk egy föld alatt lévő, élő, lélegző, több száz kilométer hosszú lénybe, ami ott szundikált így a föld alatt, vélhetően egy sárkány, majd erről így a sztoriban kiderülnek részletek, és hát mit tud ilyenkor tenni a csodás civilizált emberi faj? Kitaláltátok, kezdjük-e bányászni a húsát nyersanyagok kapcsán, és a konszumerizmus, a kapitalizmus oltárán áldozzuk fel ezt a remek felfedezést, mégpedig, hogy feszítsük ki a torkát ennek a lénynek, és rakjunk bele egy plázát, hát ha esetleg nem fog felébredni. És ez a történet nem más, mint a Mystery Flesh Pit National Park, avagy magyar fordításban a titokzatos Húsgödör Nemzeti Park. És amennyire bizarul hangzik, annyira bizarr ez az egész történet. De nem csak azért szerettem volna róla beszélni, mert maga a történet iszonyatosan bizarr, horrorisztikus, creepy és pozitív értelemben egyszerűen így megrázó, hanem azért is, mert az elmesélésének a módja elképesztően különleges. Ugye a thumbnail-en meg az adás címében is láttátok, hogy én úgy fogalmaztam, hogy kreatív horror médiumok, és a Mystery Flesh Pit az nem az első ilyen kreatív horror médium, amivel találkoztam, és ami engem elindított ezen a pályán, hogy keressem az ilyen gyönyörű alkotásokat, zseniális és gyönyörű alkotásokat. De úgy voltam vele, hogy legyen ez az első, amiről beszélünk, és mi is ez a kreatív horror médium, mit nevezek én így? Ezek a kreatív horror médiumok, ezek művészeti alkotások, mikor is fogja magát egy művész, és úgy akar átadni nekünk egy érzést, egy élményt, egy hangulatot, egy horrorisztikus, megrázó történetet, hogy ehhez valami nagyon különleges módszert választ. Ezek a művek majdnem biztos, hogy úgy születtek, hogy a művész ez nem azon gondolkozott, hogy ez hogy fogja eladni, hogy fog ez értelmet nyerni, hogy fog eljutni egy szélesebb közönséghez, hanem volt egy víziója, és ezt megalkotta, és igazából szart rá, hogy ezzel mi lesz, viszont az emberek felkapják, mert egyszerűen fantasztikus. A Mystery Flesh Pit National Park az azért különleges, mint médium, úgyhogy egy médiumról beszélünk, tehát magának a művészeti alkotásnak a közlési platformjáról, módszeréről. Tehát ugye, hogyha van egy mű, egy érzés, egy élmény, amit át akar adni egy művész, az rengetegféleképpen megteheti, készített szobrot, festmény, zenét, videójátékot, csomó mindent. És egy kreatív horror médiumban, most ugye horrorról van szó, de akár kreatív médiumot is mondhatnék így általánosságban, de engem leginkább a horror alkotások fogtak meg, valami olyan módszert választ a művész, ami teljesen atipikus. A Mystery Flesh Pit esetében ez úgy történt, hogy a művészünk fogta magát, és elkezdett gyönyörűen kidolgozott grafikákat rajzolni, és ezeket így a történet szempontjából egyáltalán nem kronológiailag, tehát nem egy ilyen lineárisan felépített történet szerint, hanem össze-vissza elkezdte posztolni a neten, ha jól tudom, Redditen. És nem csak képeket készített, hanem hangfelvételeket, műszaki leírásokat, a képek szerkesztett fényképek voltak, plakátok, hirdetési szövegek, ilyen mocskos kinyomtatott levelek, stb. Tehát úgy képzeljétek el, mintha egy nyomozós játékhoz így a puzzle darabokat így kirakta volna, és ebből kellett összelegózni a történetet. Nem egy sztorit írt le, nem egy videót készített, nem egy hangfelvételt, nem egy filmet, stb. Vagy egy videójátékot, hanem képek és hangok formájában teljesen random az interneten elkezdte kirakni ezt a sztorit, hogy rakjátok össze, emberek. És úristen, milyen sztorit. Na, erről még az adás végén beszélni fogunk, és ez hogyan kapcsolódik az inspirációhoz, a videójátékokhoz. És ha szeretnétek ti magatok összerakni ezt a történetet, akkor menjetek fel a mysteryflashpit.com-ra, mindegy, lehet, hogy nem jól mondtam, a mysteryflashpitnationalpark.com így egybe, azt hiszem ez a weboldal, de be fogom egyébként linkelni a videó alatt. Ott megtaláljátok az összes közzétett anyagot, így szép, hát nem rendezett formában, hanem össze-vissza, ahogy ki lett rakva, és ha gondoljátok, akkor ne hallgassátok meg most, amiről beszélni fogunk, hanem fogadjátok be ezeket az elképesztően creepy és megrázó felvételeket, néha meg egyszerűen agyfasz felvételeket, képeket, és próbáljátok magatok összeépíteni, hogy mi az Isten történt. Ha pedig úgy gondoljátok, akkor most maradjatok itt, és álljunk bele, hogy mi is a Mystery Flesh Pit National Park története. Na, ez az epizód egyébként a nagyszerű Wendy Goon-nak a videója alapján készült, aki mint egy, hát elég híres YouTuber, mondhatjuk, hogy 3,5 millió feliratkozóval, az egy viszonylag híres YouTuber, foglalkozott ezzel a témával, és nagyon királyul végigköveti a történetet, óriási segítség volt benne, hogy én is ezt így kronológiailag össze tudjam rakni. A nagyszerű művészt úgy hívják, hogy Trevor Roberts, aki Redditen kezdte el közzétenni ezeket a képeket, és ez egy nemzeti és szórakoztató parknak a történetéről szól, ugye, amit említettem már, hogy egy több száz kilométer hosszú, elképesztő méretű föld alatti lénynek a testébe csináltak, alkottak meg. És ahogy említettem, a történetet ilyen brossúrákkal, dokumentumokkal, fényképekkel meséli el, amiket nem kronológiai sorrendben, hanem össze-vissza rakott fel a netre. Annyit szeretnénk még kiemelni, hogy ezek az anyagok, amiket kirakott, nagyon magas minőségűek, mind grafikailag, mind tartalmilag is. Tehát, ha majd megnézitek ezeket, mert nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg, hogy legyen kontextusatok így a történethez, láthatjátok majd, hogy elképesztő munka ment bele, mert az összes szöveg, tehát a műszaki leírások, műszaki tartalma helyes és kontextusba illő. A hivatalos szövegek attól függően, hogy melyik department, melyik szerv írta éppen az adott cégben, az is annyira hajaz arra, hogy éppen milyen szerv írta. A grafikák kidolgozása minden egyszerűen 10/10, tehát olyan minőséget is képvisel ez az anyag, hogy az egészen elképesztő. Na de, találtak valamit a föld alatt, mégpedig olajfúrók, és ez nem volt más, mint egy óriási húscsomó, amikor belefúrtak, hát vérzett, és ontotta magából a vért. Nem tudtak tovább haladni, és nem tudták mi ez. Azt hitték, hogy valamiféle, nem tudom, dökkutat, vagy valamit megfúrtak, de hamar kiderült, hogy ez egy élő, lélegző organizmus, és jeleket észleltek, amikor belefúrtak, és nem tudták, hogy mi ez. Próbáltak körbeásni, de egyszerűen túl nagy volt. Egyre több fúró és szakember ment oda össze, mindenféle szakember, és hamar rájöttek, hogy ez valami óriási dolog, tehát tényleg elképesztő méretű, és nagy valószínűséggel ennek az már tudottan alvó lénynek a száját találták meg a föld alatt. Na és elkezdtek beljebb fúrni a lényben, és az egyik kisebb csontjába sikerült belefúrni, az ottani biológus szakemberek szerint kisebb csontjába, és ez a aprócska csont, egy szálka ebben a lényben akkora volt, hogy elfért benne egy teherautó, tehát így a csontvelők között, amit kiszedtek. Aztán nem tartott sokáig, hogy összetalálkoztak a lénynek az úgynevezett immunrendszerével, azaz azokkal a lényekkel, ami ehhez a lényhez képest úgymond baktérium méretűek voltak, és ez úgy történt, hogy elkezdtek eltűnni az emberek. Hát ez az immunrendszer úgymond elkezdte elpusztítani az embereket, mint úgymond a baktériumokat. A weboldalon keressétek meg a lokál fauna kimutatást, ez egy biológiai rajz a lokál faunáról, úgymond az itt élő állatokról, a Mystery Flashpitben élő állatokról. Egészen megrázó. Tehát ezek úgy néznek ki, ilyen bogarak és férgek, de ha megnézitek a méreteiket, akkor a legnagyobb lény közülük akkora, mint egy ilyen kisebb teherautó, és ez egy ilyen rákszerű lény, aminek egyébként emberszerű kezei vannak, szóval nem lehetett túl jó találkozni vele. Amikor így megragad a kis óriási kezeivel, és így elvisz téged megnyammogni. Gyakorlatilag az összes lény, amivel találkoztak, azok nem mondhatóak hosztilisnek, tehát hogy csak akkor támadtak, hogyha megzavarták őket, vagy éppen éhesek voltak. De nagyon hamar találkoztak velük, és le is dokumentálták őket. Na itt jelenik meg az Anodyne Company, aminek a történet szempontjából óriási szerepe van. Ők azok a csúnya, gonosz, kapitalista cég, aki egyébként itt az egészet félreviszi, és túltolják az úgynevezett konszumerizmust. Ők voltak azok, akik politikai kapcsolataik révén valahogy sikerült megszerezniük a területet, mégpedig úgy, hogy nemzeti parkká minősítették azt. Ez egy ilyen politikai és üzleti trükk volt arra, hogy minél több pénzt kifacsarjanak ebből, ugyanis hogyha nemzeti parkká nyilvánították, akkor ott ki tudnak alakítani egy nemzeti parkot, ugye túraútvonalakat létesíteni, plázákat és egy csomó mörcsöt eladni, de a cél egyébként az volt, hogy a nemzeti park kialakításának a fedő története alatt megpróbáljanak ebből a lényből minél több értékes, gyógyászati, vagy esetleg egyéb kémiai célra felhasználható nyersanyagot kitermelni. Na, amikor ez megtörtént, akkor elindultak a nagyüzemi fúrások és a felfedezések. Na, ezek nagyon érdekes részek a történetben. Mégpedig az első fúrások, amivel megpróbálták megállapítani, hogy milyen mély is a hús nyúlüreg, úristen, 30 kilométernél nem tudtak mélyebbre fúrni, de ott sem ért még véget a lény, amikor lefelé fúrtak. Itt készült el egyébként az úgynevezett parazita fauna chart, amit már említettem, tehát ez a lokál fauna. Óriási, több ember méretű bogarak és férgek, amik ugye nyilván teljesen vakok, mert egyébként így a lény belsejében pitch black, tehát full sötét van, ott közlekednek, és ott próbálnak a lény belsejében baktériumok megélni, és az ottani nyersanyagokat, tápanyagokat felszívni, és az emberek azok kifejezetten finom húsik nekik. Viszont amit említettem, nem agresszívek, tehát hogy nem az van, hogy meglátják az embert, és instant rárontanak, erről majd beszélünk később kicsit, előkerül még a történetben. Itt egyébként a biológusok találtak egy egészen undorító dolgot, vagyis hát egészen creepy dolgot, mégpedig, hogy találtak olyan lényeket a Flashpitben, vagy olyan lényekre utaló maradványokat, amik azt vélték feltételezni, hogy ezeknek a maradványoknak az eredete olyan lények, amik kívülről származnak a Flashpitből, de amiket konkrétan találtak, azok ilyen szerv gyűjtemények, amik kúsznak a falai között ennek az óriási lénynek. Itt van egy egész részletes ilyen biológiai és ilyen orvosi jelentés, zseniálisan megírva, megillusztrálva is arról, hogy egy mennyétnek a szervei vonszolták magukat így maguktól, így a falak között, és több, amik is földünkön ismert állatnak találták meg így a szerveit, és az volt az elmélet, azt feltételezték, hogy ezek bemásztak, vagy beestek ide, ebbe a Flashpitbe, vagy mondjuk egy lénybe vonszolta, és nem haltak meg, és iszonyatosan gyorsan adaptálódtak a lénynek a belső felépítéséhez, a belső faunához, ehhez a belső térhez, élő közösséghez, mégpedig, hogy a külső részeik lebomlottak, tehát megemésztette őket a lény, viszont megtartotta őket úgymond, mint baktériumokat, és a szerveik így tovább vonzolták magukat, és a falakból szívták fel a nyersanyagok, vagy a tápanyagokat, és így tovább éltek. Ez az elmélet még sajnos elő fog kerülni emberek kapcsán is. Szóval csúszómászó szerv együtteseket találtak, és ezek a szerv együttesek kísértetésen hasonlítottak azon lényekhez, amik egyébként a Mystery Flashpiden kívül léteznek, például egy mennyétre. Na, ahogy említettem, ugye ez egy nemzeti park lett, és egészen részletes térképek vannak, amik brutálisan jól néznek ki. Én ugye fölmérőként végeztem még annó, szóval nekem a térképek elég kedvesek, és ezek gyönyörűen szerkesztett nemzeti park térképek, elképesztően jól néznek ki. Túraútvonalakat dolgoztak ki, amivel így be lehet járni a lénynek bizonyos részeit. Például be lehet járni az északi bronhiális hörgőerdőt, meg lehet tekinteni a gyomorsav tengert, ez még a gyomorsav tenger még elő fog jönni. Látogatást tehetünk a csontvelő faluban, majd pedig egy kellemes levezető fürdőt tarthatunk a magzatvíz termál tavakban. És igen, ez is még elő fog kerülni. Na most ennek a lénynek a belseje nem egy, hogy is mondjam, befogadó és tárt karokkal, finom meleg öleléssel váró terület, ugyanis ez egy élő organizmus. Egyrészt nagyon-nagyon meleg van bent, másrészt 100%-os páratartalom, ugyanis hát ez egy élő lélegző lény, belülről egyrészt nagyon meleg, másrészt ugye nincsenek is itt járatok, ez majd akkor fog előkerülni, amikor beszélünk egy kicsit a bányászokról, akik itt dolgoznak, és a nem túl kényelmes és kellemes munka környezetükről és munkájukról. De azért is egy igen veszélyes és hosztilis hely ez, mert bármikor gyakorlatilag meg tud emészteni egy embert, ha rossz helyre lép. Tehát úgy képzeljétek el, mintha nem tudom, itt a lokál hegyekbe vagy kis dombokon túráztok a kék túraútvonalon, és ha megcsúsztok, akkor nem beestek egy árokba, vagy esetleg leestek egy szakadékon, ami nagyon rossz, hanem itt beestek egy helyre, ami elkezd titeket megemészteni, és szépen órákon át tartó agóniában, amiből egyébként, mint majd kiderül a történetből, nem tudnak téged kiszedni, szépen megemésztődsz, vagy majd külön kitérünk rá, hogy pár napig élvezheted még egy csúszomászó szerv csomagként a lokál faunát. És itt felolvasnék nektek egy plakettről, vagyis hát ez egy ilyen notification board, tehát egy ilyen figyelmeztető tábla, zseniálisan megfogalmazva így a Nemzeti Parkból, mégpedig arról, hogy a túraútvonalakon például mire figyelmeztették az embereket. Tehát Ha a parkon belül növény vagy állatvilágot lát, és úgy tűnik, hogy ez nem veszi észre önt, hátráljon ki a látóteréből, és változtasson irányt. Menjen ki a területről, vagy csendben biztonságosan távolból figyelje meg anélkül, hogy megközelíteni, vagy más módon megzavarná. Zavarásról akkor beszélünk, ha a vadon élő állatok ön miatt megváltoztatják a viselkedésüket. Ha abba hagyja az evést, és felnéz, felemeli az antennáit, szagenzimeket választ ki, vagy territoriális kattogásokat kezd kiadni, miközben megpróbálja megtalálni önt, akkor ön túl közel van. Remek. Tehát, hogy biztosan elmennék ide, hogy egy nagyjából 6 méteres vak emberi kezekkel rendelkező rák megpróbáljon engem megtalálni, miközben felemelte az antennáját, és szagenzim kiválasztás közben territoriális kattogásokat hallott. Tehát, hogy ez az a hely, ahol túrázni szeretnék. Na de például van egy olyan leírás is a publikált anyagok között, az lehet, hogy egy újság kivágat, vagy valami, vagy egy ilyen plakett, ez is, hogy, és visszatérve oda, hogy meg tud emészteni a hely, hogy van egy ilyen formáció, amit meg lehet tekinteni a Flashpitben, az egyik túra útvonalon, mintha csak egy forrás tekintenél meg, ami egy ilyen színes, szmötyis gumó, amire úgy hivatkoznak ebben a leírásban, hogy olyan, mint egy fagyi, amit leöntenél mindenféle színes dolgokkal. Most ez a színes gumó, ez egy remek történetnek az eredménye, mégpedig, hogy hol máshol, a Flashpit fölött, a lookban, ahol ugye le lehet ereszkedni a Flashpitbe, felállítottak egy szép nagy színpadot, ahol 50 bohóc adott volna elő egy számot, csak valami rosszul ütött ki, megbillent a platform, és mind az 50 beleesett a lyukba. A zuhanást felfogták a bent lévő nedvek, de sajnos nem a legjobb nedvek, ugyanis emésztő nedvekbe sikerült beleesni, és megpróbálták őket megmenteni. Pár órával később lementek, és azt az emésztő szervet felvágták, amiben beleestek. Na most itt még páran életben voltak, és nem voltak túl jó állapotban, már egy kicsit összeépültek, azaz nagyon, és úgy próbálták őket megmenteni, hogy egy ilyen kísérleti savlekötőt ráraktak erre az anyagra, ami éppen emésztette őket, de sajnos ez csak ilyen kővé dermesztette őket abban az állapotban, amiben éppen voltak, és ebből jött létre ez a gyönyörű szép, szinte mint a túraútvonal egy forrás, egy megtekinthető kis point of interest. Úgyhogy 50 félig megemésztett, konzervált bohócot tudunk itt megtekinteni, akik egy időben élő és lélegző emberek voltak. Ezen a ponton emelném ki, hogy imádom ezt a történetet, annyira kellemetlen, de annyira bugyuta, abból a szempontból ilyen a lehető legjobb értelme bugyuta néha, hogy nem fogja vissza magát, hogyha fasságról van szó. És így, ahogy én most ezt elmesélem, lehet, hogy egy kicsit gagyinak tűnik, vagy ilyen túl arcba mászóan egyértelműen, hogy 50 bohóc beesik, és akkor össze... De ahogy ezek a minőségi anyagok megjelennek, és elkezd így az olajfúróktól átmenni így a kapitalizmus maximumáig, az annyira szép gradiens, tehát nem így indul az egész, hanem ez így elkezd így szépen lassan így elfajulni, és egyre nagyobb őrültségek kezdenek el megtörténni ezen a helyen. És amikor a történetben ide jutsz, hogy például ez az 50 bohóc beesik, és összeemésztődik, és ebből egy ilyen látványosságot csinálnak, akkor már igazából nem lepődsz meg rajta, mert a történet olyan gyönyörűen fel van építve eddig a pontig, hogy tulajdonképpen röhelyes, de már nem lepődsz meg rajta, beleillik egyszerűen ebbe az őrületbe. És ennek az egész történetnek egyébként még ezt emelném ki ezen a ponton, hogy van egy bizonyos szempontból aktuál politikai, nekünk itt magyaroknak aktuál politikai jelentése ilyen szempontból, hogy ugyanezt történik most jelenleg Magyarországon, hogy egyre nagyobb fasságok, bizarr és őrült dolgok történnek, amiknek már, tehát hogyha nem tudom, x évvel ezelőtt dobják be, vérlázítónak kéne lennie, de hát van egy ilyen transition, egy ilyen gradiens, amivel egyszerűen az embereket érzéketlenítik erre, és hogyha szépen kis adagokban, pici lépésekkel épül fel egy ilyen igazi őrület, akkor már ilyen óriási fasságokon sem lepődsz meg, hanem egyszerűen elfogadod, mint a rendszer része. És úgy, mint a Mystery Flashpit, Magyarország is gyönyörű példa erre, ahogy egy pont után az 50 összeemésztett bohócon, vagy azok testnek felhasználása, mint látványosság, ugyanúgy most elképesztően bizarr és vérlázító dolgokon, egyszerűen még a szemöldöküket se húzzák fel az emberek, amit éppen a jelenleg a kormányunk csinál. Na de, ugye reklámanyagok, szórólapok. Tehát, hogy ez az egész full kapitalizmus, full konszumerizmus, és próbálták népszerűsíteni a helyet, mert az a helyzet, hogy nem úgy voltak vele a leginkább amerikaiak, de az egész világról jöttek ide, mert ez Texasban van egyébként ez a történet elmesélve. Féltek ettől a helytől. Tehát nem úgy történt, hogy így ha-ha-ha, menjünk le megdögleni a nagy emberkező rákoktól, meg a emésszük meg magunkat, azért féltek ettől az emberek, és valahogy be kellett indítani itt a kapitalizmust, el kellett nyerni az embereknek a bizalmát, és erre létrehoztak egy ilyen maszkot figurát, vagy egy ilyen mesefigurát, és konkrétan gyerekrendezvényekkel kezdték itt a népszerűsítést, hogy a gyerekekkel ugye nyilván a szülőket is becsábítsák, és hogyha már a gyerekek ide jönnek, akkor ez családbarát, és mennyire csodálatos hely, és majd mindenki ide fog jönni. És egyébként ezek a reklámkampányok sikeresek is voltak. Sikerült megnyerni a gyerekeket, viszonylag kevesen haltak meg, és egyre több ember jött, és beindult bizony itt a nagy biznisz. Szóval full konszumerizmus, tehát adott egy ilyen barátságosnak és befogadónak és kellemesnek beállított nemzeti park vibe, és ebbe mindent belekevernek, tehát spiritualizmust, ugye gyógyászatot, mindent, majd erre is lesznek példák, de a háttérben elég undorító dolgok történnek, ezt nyilván már kitalálhattátok. Lényegében itt egy bazi nagy immunrendszerben vagyunk, és ebben a bazi nagy immunrendszerben vannak óriási fúrógépek, amik vágják az utat a húsban, hogy kialakítsák a járatokat, meg ugye szervízjáratokat, meg hát azokat a nyersanyagokat, amiket itt kitermelnek, próbálják megtalálni. Szóval vannak helyek, amiket nem tudnak, vagy nem akarnak átvágni ezekkel a gépekkel, és ilyenkor embereket küldenek be. Na, ezek ilyen speciális búvárruhába beöltözött, vagy ilyen munkaruhába beöltözött emberek, amik hidraulikus feszítőkkel bemásznak egy ilyen izom vagy szervnek a szöveteibe, és ott kifeszítik ezeket a járatokat. Na ugye, ahogy említettem, itt 100%-os a páratartalom, és egyébként 95 Celsius fok van. Nagyon fasza illusztrációk vannak ezekről a munkásokról, meg elég durva leírások, ahogy így elmesélik, hogy mennyit kell dolgozniuk, és milyen körülmények között, és hogy napi szinten látják, ahogy meghalnak emberek. Ha jól emlékszem az anyagokban, akkor nem fizet rosszul a cég, de hát nyilván nagyon veszélyes a munka, és így naponta halnak meg emberek. Szóval gyakorlatilag vannak technikusok, akiknek így egy ilyen élő húsban kell mászniuk, rohadt melegben, nyilván ruha azért valamilyen szinten hűtött, megvédi őket, és napi 8 órában feszíteni szét ezt a húst, és intézni azt, hogy ki legyen pumpálva onnan, ki legyen szívva a vér, vagy különböző nedvek, meg felderíteni gyakorlatilag, hogy merre menjenek ezek a fúrógépek. És ugye említettem, hogy nyersanyagokat keresnek, ez gyakorlatilag bármi, amit valamilyen termékhez fel tudnak használni, és itt van egy remek együttműködés a Coca-Colával, amiben valamiféle váladékot raktak, a lényből kitermelt váladékot, ami az emberekre afrodéziákumként hat. Tehát kiadtak egy ilyen szexuális értelemben működő Coca-Cola verziót, és ennek egy zseniális illusztrációja van a képek között, meg egyébként egy pár leírása. És ha már itt tartunk ennél a témánál, akkor tegyünk látogatást ugye a magzatvíz termál fürdőkben. Nem tudom, hogy jól fordítottam, de hogy is mondjam, ilyen nemi szerv termál fürdők, vagy valahogy így lehetne őket fordítani. Az a helyzet, hogy nincs leírva, de valószínűleg ezek a területek, amiket feltártak itt a lényben, ezek ott a méhe környékén, vagy a nemi szerve környékén vannak, de nincsen megfogalma. Tehát, hogy maga a lény az, ez is egy ilyen creepy a történetben, hogy amúgy nagyon furcsa szervei vannak, tehát hasonlítanak a földi lényekre a szervei, tehát, hogy van tüdeje, garatja, stb. De az elrendezése, meg a szerveinek a mennyisége, számossága azért sokszor elég furcsa. És itt sem lehet tudni, hogy ez a méhe, ezek a heréi, ezek micsoda, de az a lényeg, hogy ott a nemi működése környékén leledző szervek, mirigyek. Na és ezek a szervek, mirigyek itt ezekben a fürdőkben olyan váladékokat választanak ki, amit kifejezetten felnőtteknek ajánlanak. Tehát gyakorlatilag egy szexfürdőt csináltak ezekben a váladékokban, és úgy hatnak az emberekről, hogy nagyon beindulnak, és még ezekről a fürdőkről egy igazán jól kidolgozott leírás csomag is van a képek között, és be vannak a különböző fürdőknek a szintjei így kategorizálva, hogy hova érdemes menni, mi az a szint, ami után már érdemes előtte konzultálni orvosoddal, szakembereddel, és nagyon vicces, hogy van egy szint, a legalsó szint, ami a legdurvább fürdők, legdurvább hatású fürdők, az így egy az egyben az a váladék, amiben belemászhat, ott valami olyasmi van írva, hogy nem csak az orvosoddal, hanem a spirituális vezetőd és vallási vezetőddel is érdemes konzultálnod, mielőtt belemész ezekbe a fürdőkbe. És amúgy itt van egy olyan leírás is, hogy a felszínre kipumpálják ezeket a váladékokat, és egy a 20-as rátában higítják őket, hogy családbarát fürdőt is tudjanak csinálni a felszínen, tehát ettől annyira nem indult be, de a gyerekeket már beleengedik. Elképesztően retardál, de ugyanakkor zseniális. Amikor azt mondom, hogy zseniális, akkor a horror, a bizarr horror művet méltatom. Tehát szörnyű, rossz olvasni is, meg kellemetlen az egész sokszor, de éppen ezért zseniális, hogy ez egy mű, ami el tudja érni ezt a hatást, és őszintén ez a hátborzongató és creepy volt egészen, én nagyon szeretem. Na, tehát lényeg, hogy lemész egy 200 kilométeres föld alatti lénybe, le a nemi szerve környékére, szerveibe és az ottani váladékokban megfürödsz, és jól érzed magad. Vannak itt egyébként elképesztő idézetek, például, hogy akik az ilyen koncentráltabb fürdőkben lépnek kapcsolatba egymással, azokról van egy minta, egy már kimutatás, hogy amúgy egy komolyabb spirituális kapcsolatot létesítenek egymással, tehát gyakorlatilag ilyen véget nem érő szerelembe fognak esni egymással, és ilyen és hasonló marketing szövegek vannak itt. Valamint ezekhez a fürdőkhöz tartoznak ilyen mellék mirigyek, ahova oda van írva, hogy a autentikus fürdőzési élményért ajánlják, hogy ezekbe a mirigyekbe kúsz be, és ott is fürödj meg. Jézusom! Na de, hogy egy kicsit egy könnyebb témával menjünk tovább, beszélnünk kell egy kifejezetten undorító dologról. Ugye emlékeztek arra, hogy a bohócokra, hogy összeemésztődtek, meg hogy bizonyos állatok feltételezetten belesznek rángatva ide, vagy belesznek hozva a pitbe, és ott átalakulnak egy ilyen szervcsomaggá. A park működése, amikor elkezdett működni a park, és utána eltelt egy adott idő, hát páran meghaltak, beestek helyekre, elvitte egy lény, stb. Elkezdtek előkerülni a park különböző részeiről olyan szervcsomagok, amiben emberi részeket találtak felfedezni, és ezeket megvizsgálták, és kiderült, hogy azok az emberek, amiket megemészt ez a szervezet, ez a lény, azok még pár napig élnek, és ugyanilyen kis szervcsomagként vonszolják magukat, de előszeretettel kombinálódnak. Tehát, hogy ezek így egymásra találnak, és egy ilyen kombinált organizmusként élnek tovább pár napig, és próbálnak túlélni így, hogy felszívják ezeket a tápanyagokat a falakból. Az anyagok között erre vannak remek illusztrációk, ha esetleg meg akarjátok tekinteni, és külön szabályokat hoztak erre, vagy vannak olyan plakettek, amik például úgy szólnak, hogy ha a lokál faunában látsz egy ilyen szervcsomagot, és úgy gondolod, hogy emberi részek vannak benne, akkor azonnal szólj egy park rangernek. Tehát, mintha csak egy szafarin lennél, és nem tudom, esetleg meglátsz egy sérült oroszlánt, szólj a park rangernek, hogy esetleg egy ilyen emberi, éppen túlélő szervcsomag közelít feléd, vagy látod, hogy éppen lefolyik a falról. Remek! Na, és hát a felszínen való hotel, pláza, emberek szórakoztatása, bohóc, só, stb. Aztán a lény belsejében lemenő túraútvonalak, hát bejött a biznisz, tehát hogy egyre többen jöttek, egyre híresedett, növekedési kényszer, kapitalizmus, innoválni kell, és létrehozták az úgynevezett Lower Visitor Center, azaz az alsó látogatói központot, mégpedig lementek a lénynek a feltételezhető garatjába, torkába, azt kifeszítették óriási szerkezetekkel, és ide létrehoztak egy gyönyörű szép plázát. Hogy mekkora is ez a lény, azt is szemlélteti, hogy a plázába való leutazás egy lifttel 20 perc, tehát egy 20 perces liftút, Ugorva az időben, ez sem volt elég, ugyanis elképesztően népszerű lett a park, és a lény gyomrában, mégpedig a gyomorsav tengerre nézően építettek egy wellness centrumot. Itt csak annyit jegyeznék meg ilyen apró részletként, hogy itt például van állatsimogató, ahol ezeket a különböző lényeket ártalmatlanították, például a rákoknak kivágták a karmait, stb., és ezeket lehet tutuigatni egy állatsimogatóban, valamint a hotelszobák, amik ebben a wellness centrumban vannak, az ablakokon bazi nagy ablaktörlők vannak, amiket automatikusan így el lehet indítani, és mégpedig ez azért van ugyanis, hogy gyomorsabban néha vannak ilyen feltörések, amik rákenődnek az ablakokra, és ezeket ilyen le lehet törölni, hogy folyamatosan lásd a gyomorsav tengert. Hatványozottan ajánlom a wellness centrumnak az ismertető anyagát, elképesztő dolgokat fogtok olvasni. És megint csak bizarr ugyanakkor humoros, ugyanakkor hátborzongató, elképesztően jó anyagok. Nagyon jól meg vannak írva. Na és ezen a ponton kell beszéljünk egy legendáról, mégpedig ezt a legendát az alkotó Trevor tette közzé, külön egy Q&A sessionben mondta el gyakorlatilag, vagy válaszolt írásban, egy ilyen lore-ként hozzáadta ehhez az egész világhoz, mégpedig, hogy Amerikának ugye az őslakosai, bizonyos indiánoknak volt egy legendája, hogy adott volt egy hatalmas sárkány, vagy egy lény, amit ők sárkánynak neveznek, és ez éppen elkezdte elpusztítani a világot. És ezek az indiánok imádkoztak egy ősi szellemhez, egy ősi nagy szellemhez, Great Spirithez, aki képes volt felvenni a harcot ezzel a lénnyel, és elaltatta ezt a lényt, mély alvásba, deep slumber behelyezte, és vagy az idők során temetődött el, vagy el is temették ezek az indiánok ezt a sárkányt, és vigyáztak arra, hogy ne ébredjen fel. Ez a legenda egyébként gyönyörűen le van írva, egy kis rövid szösszenet meg lehet találni az anyagok között. De miért fontos ez? Azért fontos ez, mert ez egy bezárt nemzeti park. Tehát, hogy ez egy rom halmaz, ez egy hely, ahol történt egy katasztrófa. És azért, és visszatérnék a kreatív médiumra, ugyanis nem csak azt csinálta Trevor, hogy ezeket az anyagokat csak úgy közzétette, hogy volt valamikor egy plakett, meg ilyen, meg olyan, hanem vannak fényképek például pólókról, amin ugye az a mesefigura van, amivel a gyerekeknek reklámozták ezeket a helyeket, és például az a póló egy fényképen van ilyen vonalzókkal körülvéve, mint egy talált tárgy, és az a póló ilyen, hát ilyen nedvek látszanak rajta, meg véres, stb., meg archív felvételek, ugye koszos, összelegózott dokumentumok, stb. Tehát nem csak úgy közzétette ezeket a képeket, hanem úgy tette közzé, minthogyha valaki egy katasztrófa helyszínén lévő kutatócsoportnak a tagja lenne, és ezeket kiszivárogtatja. Tehát most lehet csúnya példa, de tegyük fel, hogy a Costa Concordiánál ugye elkezdik felgöngyölíteni, hogy mi történt, ugye a hajóroncsban, mint egy katasztrófában, és mintha valaki belülről ugye kiszivárogtatná ezeket az anyagokat. Tehát nem csak, hogy van ez a világ, és akkor erről ilyen részleteket közlök, hanem itt történt valami katasztrófa, megszűnt ez a hely, bezárt ez a hely, és ennek a katasztrófának is a részleteit fel kell derítenünk ezekből az anyagokból, meg hogy mi az Isten ez, hogy az emberek egy ilyen óriás, föld alatti óriásnak a húsába raknak egy plázát. És ez az extra csavar kifejezetten érdekessé teszi, és ezek az anyagok megmutatják ezt a katasztrófát is, és rengeteg összefüggést feltárnak, és most érkeztünk meg ide, de mielőtt tovább lépnénk, foglaljuk össze. Ugye az indiánok, őslakosok sikerrel elaltattak gyakorlatilag, és eltemettek egy több száz kilométeres sárkányt, vagy egy ilyen szörnyeteget, ami gyakorlatilag elpusztította a világot. Erre jöttünk mi, civilizált emberek, és egy kurva nagy plázát bebasztunk a torkába, wellness centert csináltunk a gyomrába, meg szexfürdőket nyitottunk a méhébe. Tippeljetek, hogy mi történt. Tippeljetek, hogy jól sült el ez a dolog. Hát nem, ugyanis ez vezetett a 2007-es katasztrófához. 750-en haltak meg, 1800 sérült, de majd később 20 000-en vagy valamiféle posztdepresszióban, mentális betegségben és egyéb dolgokban, fertőzésekben haltak meg, akik egyébként vagy úgy, mint mondjuk a csernobili személyzet akkor, amikor a katasztrófa volt, ott volt a környéken, esetleg mondjuk 100 kilométerrel odébb voltak, csak éppen nem jó szélirányban. Részletesen ki van fejtve, hogy mi történt a katasztrófában, ezen mi Dióhéjba fogunk csak végigmenni, de pontos időtegekkel és fantasztikusan részletes leírásokkal le van dokumentálva az egész esemény, és hogy mi miért történt. A legfontosabb részeket én most elmondom. Capitalism on. Jöttek az ünnepek, és egyrészt a helyszínen dolgozó munkások, akik a nyersanyagokat gyűjtötték, meg ugye vágták fel a különböző izomszöveteit a lénynek, meg akarták dönteni az eddigi kitermelési kvótát, mégpedig ugye az ünnepekre való tekintette, hogy jó nagy bónuszt kapjanak, és akkor vessenek az asszonynak egy autót, vagy nem tudom. És hát lehet, hogy picit túlhasználták az áramot, tehát hogy túl sok gépet kapcsoltak rá az elektromos szerkezetre, vagy a elektromos ellátásra, és ez nem alkotott túl jó párost azzal, hogy szintén az ünnepek miatt egy óriási rendezvényt szerveztek gyakorlatilag az összes belső térben és a külső térben is, tehát a Visitor Centerben, a Wellness Centerben és a fürdőkben is, meg a külső objektumokban is. Túltöltődött az elektromos rendszer, lecsapódott a relé, tehát hogy megszűnt létezni az elektromos ellátás, de ugye modern helyeken azért vannak kiegészítő generátorok, amik például igen fontos pumpa, azaz folyadék és vízelvezető rendszereknek a működését kéne, hogy biztosítsák, csak hát előfordul bizonyos rendszerekben, hogy így a korrupció, a nem törődömség, a pénzhajhászat, tehát általában ezeken, ahol ezek a jelenségek megfordulnak, ott előfordulhat az, hogy például azok a tárgyak, amik, vagy szerkezetek, amik a biztonságunkat garantálnak, vagy valamilyen komolyabb funkciót betöltenének egy adott helyzetben, azok így elrohadnak, mert nem foglalkoznak vele. És sajnos ez történt, túltöltődött az elektromos rendszer, blackout, és a tartalékgenerátorok nem indultak be, mert senki sem maintenance-elte őket, ellopták az alkatrészeket, vagy leszarták őket, és egyszerűen nem indultak el. És nem csak ezek a generátorok nem indultak be, visszakapcsolták az áramot, tehát vissza tudták állítani, de még a pumpák sem kapcsoltak be, amiknek a többletfolyadékot el kellett volna távolítani. Na de honnan? Mi ez a többletfolyadék? Na azzal, hogy a garadba berakunk egy bazinagy plázát, azzal előjön egy olyan probléma, hogy megnyitjuk a garatot, és itt szabad folyást engedélyezünk, ugye a külső, a szájból befolyó folyadékoknak, tehát ha esik az eső, azt a vizet el kell takarítani, meg hát azoknak a nedveknek, amik egyébként, ugye mint nekünk embereknek nyálunk, lecsoroghat akár a tüdőbe. Nyilván ezt nem akarjuk, mert hogyha folyadék jut a tüdőbe, akkor elképzelhető, hogy ez kivált valamiféle reakciót a testből. Tehát összefoglalva, akarjuk, hogy egy 200 kilométeres sárkány elkezdjen köhögni? Nem akarjuk. De sajnos, mivel nem indultak be ezek a pumpák, nagyon hamar folyadék jutott a tüdőbe, és ez a lény bizony köhentett egyet, és elkezdte becsukni a száját, és sajnos elkezdett felébredni. Na most semmi gond, ugyanis volt egy kreatív meeting, hogyha esetleg előfordul valami ilyesmi, akkor az hogyan akadályozzuk meg. Ezen a ponton egyébként a száj körüli részen egy csomó épület lebomlott, egy csomó embert maga alá temetett, a Visitor Center elkezdett leszakadni, az emberek elkezdték összetaposni egymást, szóval a vak sötétben, szóval egész jó buli kezdett kialakulni. De hát fel voltak készülve erre az eshetőségre, ugyanis a lénynek különböző pontjain elhelyeztek ilyen hektoliter számba mérhető nyugtató folyadékokat, altató és nyugtató folyadékokat, amiket majd belefecskendeznek. Na most nem tudom, hogy általában az ilyen kémiai dolgokat szokták tesztelni. Na erre nem nagyon tudtak tesztelni, hogy így kipróbálják valahol máshol, hogy fognak egy 200 kilométeres sárkányt, vagy egy ilyen szörnyeteget, és vajon elég lesz ez a mennyiség, vajon nem lesz túl sok ez a mennyiség, vajon milyen reakciókat válthat ki. Hát itt esetünkben nem sikerült túl jól ez a művelet, ugyanis belenyomták az összeset így ijegységből, és nem reagált túl jól rá a lény, ugyanis elkezdett így ébredezni, és elkezdett hányni konkrétan ezektől az anyagoktól. Itt több apróság is történt, például ugye a mozgástól a Visitor Center egyszerűen leszakadt, és elkezdett bezuhanni a gyomorba, de nem kellett leérni ennek a kellemes konzervdoboznak pár száz emberrel, hogy ott meginduljon az emésztési folyamat, ugyanis a altató drogtól, amitől elkezdett öklendezni a lény, ez úgy manifesztálódott, hogy a száj környékén egy több száz méter magas gyomorsav gejzír tört ki, és mint eső kezdett el visszahullani a környező park létesítményekre. Ezzel nem csak az volt a probléma, hogy egyrészt ez úgy kívülről is elkezdte emészteni az embereket, hanem az is volt a probléma, hogy rengeteg lényt, nem rengeteg, de jó pár lényt is kijuttatott a belső rendszeréből, amik még rásegítettek arra, hogy a környező emberek elkezdjenek elpusztulni. Ez a gejzér egyébként több percig tartott, és miután véget ért, a lény egyet üvöltött gyakorlatilag. A dokumentációk szerint ez több száz kilométerre is hallatszott, szóval aki esetleg nem halt meg, annak lehet, hogy a dobhártyája beszakadt, és hát sajnos elkezdett mozogni. Ezt onnan tudták, hogy egy 30-tól 120 kilométerre lévő hegy kiemelkedett a földből, és ennek az egész történetnek van egy olyan érdekes rész, hogy amúgy nem tudjuk mekkora ez a lény, de vannak ráutalások, hogy ez valószínűleg a karjának egy darabja volt, vagy az egyik ujja. Itt van egy csodálatos megjegyzés, hogy a Pentagon a Fehérház engedélyével elrendelte, hogy nukleáris fegyvereket is használhatnak, ha felkelne a lény. Ez is annyira csodásan beillik ebbe a történetbe, hogy mit csináljunk, bombázzuk le. Tehát miért ne? Texas nukleáris fegyverek, végül is, hogyha egy nukleáris bomba nem öli meg, hanem mondjuk hogy beleragad, akkor azt is szét tudja vinni a világban. Nem kell gondolkodni, bombázzuk le. És a leírásnak ezen a pontján érkezünk meg az úgynevezett contingency measure-höz, ami gyakorlatilag egy ilyen kisípolás a szövegben, és rengeteget hivatkoznak rá. Ez ilyen zárójelben mindig be van írva, hogy contingency measure, ezt valahogy úgy lehetne fordítani, hogy ilyen végső esetre tartogatott belső intézkedés, valami ilyesmi. Az a lényeg, hogy valamit nem akarnak megnevezni ebben a leírásban, de nagyon sokszor benne van a leírásban, és használják, csak így olyan, mint hogy a kisípolnák. És ezt nem is tudjuk meg, hogy pontosan micsoda, de vannak ráutaló jelek, vannak elméletek, erről majd beszélni fogok. A lényeg rész, hogy itt még csak annyit tudunk, hogy van egy csapat, akinek a lény egy pontjára ehhez a contingency measure-höz mindenképpen el kellett jutnia. És ez egy ilyen minden felett álló cél volt, hogy oda kell menniük, és be kell kapcsolniuk valamit. Na és hát itt változatos leírások vannak, hogy megérkezik a média, megérkeznek a mentők, felhúznak egy helyi kórházat, milyen sérülésekkel kezelik az embereket, aztán lelövik a rangerek ezeket a lényeket, akik ott pusztítják az embereket, amik kijöttek a hányadékkal, szóval egészen király leírások vannak itt. Térjünk vissza a contingency measure-re. Az elméletek, ugyanúgy, mint ahogy a Dark Souls-ban a lore-t így összevadásszuk, itt az elméletek is abból indulnak, hogy a leírások és különböző térképeknek bizonyos aspektusai így összecsengenek, és az egyik térképen, a külső parkról készült térképen van egy úgynevezett ritual site, egy ilyen rituális hely, amit, amikor megtalálták a olajat kerestek, és ugye megtalálták a lényt, egyébként a környéken találtak. Egy ilyen ősi indián rituális hely, és ezt jól le is zárták, és van egy tábla, ami a helyszínen készült, egy tábláról egy fénykép, hogy a rituális helyszínre csak szigorú engedéllyel, csak spirituális emberek mehetnek be, tehát ki nevezett spirituális emberek. Tehát itt ott volt valami nagyon fontos, de egyszer nem beszéltek róla, és látszik, hogy nagyon fontos, mert csak egy nagyon szűk embercsoport mehetett be oda. Van egy kép, egy kiszivárogtatott kép a contingency measure-ről, ami egy ilyen furcsa szerkezet, amiben három kristály van. Na most az a teória, hogy ezt a három kristályt itt a rituális helyszínen találták meg, ezeket a relikviákat, amiket nagy valószínűséggel arra használtak, hogy elaltassák a sárkányt, tehát ezek valamiféle spirituális kommunikációs eszközök, amivel a Great Spirit-tel lehet kommunikálni, lehet hozzájuk imádkozni, és így tudták az ős lakosok elaltatni ezt a lényt. Na és ez lett a contingency measure, hogy ezt ezeket a kristályokat egy ilyen gépi szerkezetbe rakták, és elhelyezték valahol a lénybe, tehát erre nincsen anyag, csak teóriák, hogy kutatásokat végeztek, hogy lehetne ez a rendszer jobb, biztonságosabb, ha esetleg megtörténne egy ilyen katasztrófa, és ezért ezt a contingency measure-t elhelyezték egy logikusabb, vagy vélten jobban működő helyre, és ide kellett eljutni ennek a csapatnak, ezeknek a úgymond szent embereknek, spirituális embereknek, hogy itt valamiféle rituálét meg tudjanak csinálni, ami által elaltathatják ismét a sárkányt. Hogy történt ez, azt nem tudjuk, tehát hogy csak feltételezések vannak, hogy ilyenkor kommunikáltak a Great Spirit-tel, vagy imádkoztak hozzá, és meggyőzték, hogy léci-léci, oké, plázsát raktunk a torkába, de altasd már el még egyszer. És amúgy a Trevor az egy akkora arc, hogy amikor kérdezték a contingency measure-ről, hogy micsoda, hogy osszon már meg valamiféle információt, elküldött egy költségvetési jelentést, amiben éppen a parknak az építési munkálatainak egy ilyen költségvetési jelentése volt. Tehát, hogy ez így mi a franc, de ez egy nagyon is fontos információs darab volt, ugyanis van benne egy tétel, amire úgy hivatkoznak, hogy spirituális vallási ceremónia létesítmény. És ez remekül párhuzamban van a teóriával, ugyanis ez a spirituális ceremónia létesítmény, ez sehol nem létezik. Tehát ebben a költségvetésben számoltak velem, valami adózás miatt, vagy franc tudja, de a térképeken nincs rajta, nincs róla szó gyakorlatilag sehol, csak ilyen nagyon elvétett helyeken. Tehát elképzelhető, hogy ez az a létesítmény, ahova ezt a contingency measure-t rakták, és ide kellett lejutni, hogy azonnal aktiválják. Na, és hát itt ér véget a katasztrófa, ugyanis sikerült, tehát visszaaludt a lény. És a történetben egyszerűen csak úgy van megfogalmazva, hogy elkezd mozogni, ugye egy ilyen 30-120 kilométeres körbe kiemelkedik egy hegy, és akkor onnantól kezdve visszaaludt. Tehát sikerült megakadályozni, hogy felébredjen, de majdnem felébredt. Ami érthető, hát én arra is felébredek, ha hánynak a macskáim, tehát hogyha raknának egy plázát a torkomba, valószínűleg én is felébrednék. Na de, ezt a területet, ami a Nemzeti Parknak a területe volt, ezt lezárták egy brutál elektromos kerítéssel, 10.000 volt, és védelmezik, hogy senki sem mehessen be, és itt még azért vannak nagyon weird részletek, ugyanis többször említésre kerül a szövegekben, hogy ha valaki bemegy erre a helyre, akkor valamiféle nyomot hagy rajta. És elég kíméletlenül, vagy elég meggondolatlanul játszottak ezzel az emberek, és vannak ilyen nagyon kellemetlen részletek a leírásokban, hogy például, amikor a katasztrófa történik, kimentettek egy adag embert, akik sikeresen túlélték ezt, és belülről kihozták őket, de abban a pillanatban, hogy kihozták őket, sarkon fordultak, és elkezdtek visszamászni a lyukba. És csak úgy próbálták őket visszafogni. Tehát valamiféle ilyen mentális, spirituális kapcsolatot létesít ez a hely az emberekkel, és egyszerűen így megőríti őket. És az a 20.000 ember ebbe őrült bele, hogy igazából, mint a csernobili katasztrófánál a sugárzáshoz hasonlóan, például ezeknek a lénynek a nedvei, meg akár az üvöltésének a hallása a környező területeken így gyakorlatilag megőrítette az embereket. Vagy rohadt depressziósak lettek, szuicidek lettek, vagy egyszerűen betegek lettek. És itt van ez a óriási kerítés, hogy ne menj be, szöges drót, elektromos áram, stb. Ott van egy ilyen nagyon realisztikus kiírás. Azt hiszem az egyik ilyen barlang előtt van egy ilyen kiírás, hogy itt csak a halál vár rád, és akkor ne menj tovább, nem érdemes az életedet feláldozni. Van egy ilyen barlang bejáratnál egy ilyen leírás a valóságban is, és az alapján íródott ez a plakett. Hasonló leírások vannak rajta, hogy nem éri meg itt meghalni, bent csak a halál vár, vagy nem találsz válaszokat, de van egy olyan kiírás is, hogy a lény nem fog megmenteni téged, vagy valami ilyesmi, mert feltételezhető, ez is már feltételezés, hogy az emberek azért akartak ide visszajönni, mert voltak olyan mentális sérültek, vagy túlélők, akik egyszerűen vissza akartak mászni a lyukba, és inkább meghaltak a kerítésnél. Nagyon sötét, de ugyanakkor megint csak mondom, nagyon menő, tehát hogy ez amilyen sötét, annyira durván jó ez a horror sztori. Szóval ez volt a Mystery Flashpit National Parknak a története, de itt még nincs vége, ugyanis beszéljünk egy kicsit a kreatív médiumról. Bontsuk ki ezt az egészet, mint egy művészi alkotást. Még annyit hozzátennék, hogy nézzétek meg a Wendy Goon-nak a videóját, ő részletesebben beszél ezekről a dolgokra, és szerintem egy nagyon király ilyen podcast jellegű videó erről a zseniális történetről, valamint menjetek fel a mysteryflashpitnationalpark.com-ra, amit majd belinkelek, és nézzétek meg ezeket a képeket, akár nézegessétek majd a közben, ezt elfelejtettem mondani az elején, hogy hallgatjátok ezt az adást, vagy Wendy Goon-nak a adását, videóját, és nézegessétek ezeket a képeket, mert nagyon-nagyon faszák. Na, de azért gondolom nagyon kreatívnak ezt az egész művet, mert az a médium, az a platform, amin elmesélte, ahogy említettem, kifejezetten atipikus. Tehát, hogy történt egy katasztrófa, és ott egy csapat, vagy csapatok feltárják az eseményt, és abból hoznak ki ugye a felszínre darabokat, fényképeket, leírásokat, gyűjtenek be a helyszínről, így elképzelem ezeket a hazmat-szuitos, meg nem tudom, különböző védelemmel felszerelt embereket, akik oda bemennek, és ezeket hozták nyilvánosságra. És nem tudom a sorrendet, de például megjelent egy gyerekpóló, ami véres. Aztán meg megjelent egy, nem tudom, biológiai leírás egy nagy emberkező rákról. Tehát, hogy így jöttek ezek a darabok, és egyre több értelmet nyert ez az egész történet, ez az egész lore, ez az egész világ. És az alkotó az nem azt csinált, hogy figyelj, írtam egy tök jó horror történetet, nézzétek. Nem, nyitott egy Reddit threadet, és elkezdte ezeket posztolni. Annyira sokat hozzátett, annyira creepy volt az egész, hogy ez most nyilván gondolták az emberek, hogy nem valóság, de bele tudták élni, immerzív volt ahhoz, hogy ezt akár valóságnak is lehessen hinni, és ide kapcsolódik a minősége ezeknek a képeknek. A fényképek annyira realisztikusak, de ugyanakkor van bennük egy kis ilyen funky furcsaság, nehéz megfogalmazni, nézzétek meg a képeket, de nagyon hitelesek. És a leírások és minden, és ahogy említettem, úgy vannak megfogalmazva, ha marketing szöveg, marketingesen van megfogalmazva, ha egy ilyen katasztrófa leírás, egy ilyen dokumentum, egy jelentés, akkor úgy van megfogalmazva, ha műszaki leírás, úgy van megfogalmazva. Na és ezek alapján lehet összelegózni ezt a történetet. Képek, dokumentumok és hangfájlokban. Tehát például van egy hangfájl arról, hogy mit hallottak az emberek, amikor lefelé mentek a lifttel, milyen marketing anyagokat. És olyan, mintha ezeket a dokumentumokat ugye valaki kiszivárogtatta volna, és ezért is annyira valós, annyira kibaszott, creepy, vérfagyasztó, zseniális. És az is látszik, hogy elképesztő munka ment ebbe a projektbe. Tehát, hogy vagy azt nem tudom, hogy egy ennyire zseniális művésszel állunk szemben, aki elolvasott mondjuk rengeteg ilyen rendőrségi jelentést, vagy egyéb dokumentumokat, hogy ennyire hitelesen tudott fogalmazni, meg ennyire színesen tudott fogalmazni, vagy pedig együtt dolgozott szakértőkkel, hogy hogyan kéne ezeket az anyagokat megírni. De például külön műszaki leírások vannak a csőrendszerekhez, hogy hogyan működik a park infrastruktúrája. És ezek is tök hitelesek. Ezt mind azért mondtam, hogy azt lássátok, hogy ez nem egy ilyen összekovácsolt, vagy ilyen tákolt, szikszalagos valami. Nagyon komolyan meg van csinálva. És az egész összeáll egy olyan koherens egészé, hogy nem érzed így, nem tudom, cringe-nek, vagy nem érzed olyan izzadságszagúnak, hanem egyszerűen tényleg a hideg futkos a hátadon. Na és hogy egy kicsit áttérjünk a játékok világára, hogy beszéljünk erről is, meg hogy konkrétan miért is hoztam ezt a történetet, meg miért hasznos nekünk egy ilyen kreatív médium, egy ilyen kreatív horror médium. Kezdjük ott, hogy a Wendigoon is beszél a videójában arról, hogy ez egy zseniális survival narratív horror játék lehetne, mert rengeteg anyag van hozzá, tehát ott vannak a különböző fegyverek, páncélok, még vannak ilyen kék telefonok is, meg azoknak a rendszere így a husi járataiban, hogy akár azok save pointok is lehetnek, vannak konkrét ellenségleírások, van egy plot, minden adott hozzá. Tehát ezek a kreatív anyagok, ezek a horror, kreatív médiumok, horror anyagok nagyon jó inspirációt tudnak adni. Akár egy szerepjátékozáshoz, tehát hogy egy legyen egy campaigned egy asztali szerepjátékhoz. De akár egy videójáték alapjául szolgálhatnak, vagy minket dizájnereket, narratív dizájnereket indíthatnak el egy irányba, inspirálódhatunk belőlük. Ehhez nagyon hasznosak. Viszont szeretném még egyszer kiemelni a médium vonalat, tehát a közlésnek a módját, hogy ez egy atipikus mód, hogy elmeséljen egy nagyszerű történetet. És én nagyon tisztelem ezeket a kreatív alkotásokat, mert úgy érzem, hogy bedobnak egy követ az állóvízbe. Na most nekem nincsen bajom a filmekkel, meg a könyvekkel, meg a klasszikus értelembe vett videójátékokkal, csak imádom, amikor valaki ebből kilép, és csinál valami tök újat. Ez a fazon nem úgy döntött, hogy ír egy könyvet, egy novellát, egy nem tudom, csinál egy filmet, vagy egy játékot, hanem úgy döntött, hogy képeket rajzol, szerkeszt, és szépen így a neten kidobálja őket egy ilyen atmoszférával, vagy egy ilyen megoldással. És hogyha a videójátékokat nézzük, akkor például a játékok esetében nem kell mindennek korszakalkotónak lenni egy játékban. Elég, hogyha csak egy apróság van, ami viszont csavar egyet, egy ilyen kreatív médiumot csavar az egészen. Például gondoljatok bele, hogy a Dark Souls-nak a történetmesélési módja is ilyesmi. Tehát, hogy ugye beszéltünk már arról, hogy Dark Souls-ban az, hogy neked így a tájleírások alapján, meg környezeti történetmesélésből kell összelegózni a, a sztorét, meg a lort, az egy ilyen, hát ilyen kényszer volt, úgymond. Tehát mi az, aki saját bevallása szerint mondta, hogy ők nem jók történetmesélésbe, ezért inkább így szétdobták. De utólag ezt már belátjuk, hogy ez egy zseniális dolog volt, tehát hogy ez egy új módja volt a történet mesélésének, és igen, ők is először a klasszikus módszerekkel próbálkoztak, de a kényszer rávitte őket, hogy kitaláljanak valami egészen újat. És ez is bedobott egy követ az állóvízbe, hogy tulajdonképpen nem kell a történetnek egy ilyen ezüstálcán kínált dolognak lenni a játékos felé, ne, dugjuk el, és legyen a kihívásnak a része, hogy rakd össze magadnak a történetet. Úgy gondolom, hogy például, mint játékrendszer, a Nemezis rendszer is ilyen, ugye a Shadow of Mordor meg Shadow of War-nak a rendszere, hogy igenis meg lehet valósítani ilyen komplex reakciós rendszereket, és érdemes ezzel foglalkozni, mert nagyon izgalmassá teszi a játékot, és egy történetmesélési generátort fog nekünk építeni. Ilyen egyébként a Dwarf Fortress is, hogy mi lenne, hogyha nem a játék eseményeit szkriptelnénk meg, hanem egy rendszert, amiben kibontakozhatnak random a játék eseményei, és ezáltal létrejön egy történetmesélési generátor. Vagy ott van a Journey, ami ugye szavak nélkül ad át, csak zene és vizualitás által meg annyi érzelmet. Az is egy csodás egyedi médium arra, hogy lehet egy olyan multiplayer játékot csinálni, ami szavak nélkül összeköti az embereket így érzelmileg. Vagy például ott van ugye a Bioshocknak a brutális szubverziója, ugye a története, az kicsavarja a videójátékokról alkotott képünket. Ilyen a Spec Ops The Line is. Itt most azért nem fejtem ezt ki, mert nem akarom leszpoilerezni. Ha valaki nem játszott ezeket a játékokat, akkor gyorsan pótolja be, mert nagyot fog nézni. De például ilyen Kojimának a Death Stranding-e, oké, hogy ki volt tömve pénzzel, mint az állat, és ő nagyon híres volt, meg amúgy nagyon jó designer is, ilyen apróságok, és ő csinálhatott egy olyat, hogy kreál egy külön játékstílust, ahol gyakorlatilag csak csomagokat kell hurcibálni egy furcsa történettel, de az is egy ilyen alkotás, hogy nem félt elrugaszkodni a már megszokottal, és valami olyat alkotni, ami teljesen egyedi. De felsorolhatnánk még itt ugye Fumito Uedának Shadow of the Colossus-át, vagy Yoko Taro-nak a Nier Automatáját. Egyébként itt ajánlom az Árpival az adásunkat, a Nier Automatáról beszélünk, ott kifejtjük, hogy miért ennyire különleges, és a Árpi beszél is arról, hogy Yoko Taro az így úgy van vele, hogy a lort, a történetet így csak így a képernyőn átadni az olyan snasz. Ő például bizonyos történeti elemeket így belecsempészett ilyen random musicalekbe, amiket így előadtak embereknek, így random egy helyen a világba, ilyenek, és ez izgalmassá teszi, hogy keresik a rajongók ugye a nyomokat, hogy hogyan tudnának egy picit többet megtudni a történetről. Ez is egy kreatív médiumokban való mesélés. Szóval ezért hoztam ezt a témát, hogy inspiráljon minket. Tehát, hogy lényeg, hogy elrugaszkodunk a megszokottól, és valami más, valami kreatív módon próbálunk elmesélni egy történetet, vagy mondjuk megcsavarni egy mechanikát. Itt még eszembe jutott a Dark Souls-ban ugye a halálnak, a játéknak az elvesztésének a megcsavarása is. Tehát ott játékmechanikákban is óriásit csavartak. Nem hiába volt az, hogy amikor a Demon's Souls-t játszották az emberek, így nézték, hogy meghaltam, hol a load game? Hát hogy tudom visszatölteni? Mi az, nincs load game, és visszatesz a játékba, és elveszítettem az XP-met, mekkora rohadékság ez. Hát igen, aztán rájöttünk, hogy milyen fontos célja van ebben a játékban ennek a mechanikának. És itt ugye van egy baromi gicses, elhasznált, közhelyes, undorító kifejezés, ami úgy hangzik, hogy think outside the box. Na most ez nem a think outside the boxnak, ennek az idézetnek, vagy mondásnak a hibája, hogy inflálva van, el van használva, hanem azért, mert mindenhol mindenféle baromságra, ami a kreativitással összefügg, ezt így elhasználták. De próbáljunk reziliensek lenni erre, és tényleg egy kicsit szedjük elő a think outside the box-t, tehát hogyha csak elméletben is, de gondolkodjunk el azon, mondjuk egy brainstormingon a kollégáinkkal, hogyha valamit alkotunk, hogy az hogyan lehetne valami atipikus, valami nem megszokott. És mint ahogy a brainstormingnak az alapja, itt minden ér. Tehát nincs hülye ötlet. Éppen azok lesznek a nagyszerű dolgok, amik hülye ötletek, vagy a hülye ötleteknek a kombinációi. A Mystery Flash Pit National Park mint mű, zseniális mű, valahogy így hangozhatna egy brainstormon, hogy közöljünk le egy katasztrófából begyűjtött dokumentumokat, képeket, hangfájlokat a neten, fórumokon, arról, hogy egy óriási alvó föld alatti sárkányszörnybe az emberek építenek egy plázát, ami által ez majdnem felébred, és egy ősi indián mágiával és great spirittel kell visszaaltatni. Tehát hülyeségnek hangzik, de mégis egy zseniális mű született meg belőle. Szóval tudom, hogy gicses, de gondolkozzunk a dobozon kívül, mert ebben a formában, a kreatív médiumoknak a világában ez egy nagyon hasznos dolog. És nem ez az egyetlen kreatív médium, és ráadásul nem az egyetlen kreatív horror médium, amit ismerek, úgyhogy lesz még ilyen adás, lesz még erről szó. Hozni fogok egy másik, egy olyan kreatív horror médiumot, amiről egyébként kevesebbet fogunk tudni beszélni, de mindegy, egy rövidebb adás lesz. Ez nem más, mint a Vermis, The Official Guide, erről fogunk beszélni, és ez nem más, mint egy ilyen ultra creepy, beteg Souls-like játéknak az útmutató kézikönyve, ami igazából sohasem létezett. Tehát gyakorlatban az alkotó úgy hozta a horror témáját napvilágra, úgy alkotta meg, egy olyan csatornán keresztül, hogy írt egy útmutatót egy videójátékhoz, amihez nem tartozik videójáték, tehát ez a játék nem létezik. És ennek a fantasztikus könyvnek két része van, erről fogok majd egy viszonylag rövid videót csinálni, ahol beszélek erről a médiumról is, magáról a Vermisről, meg felidézzük majd itt, hogy mi ennek a jelentőség, esetleg hozzákötjük még a játékfejlesztésen, játékdizájnon belül más területekhez, meg szerintem majd a videó nem csak egy gameplay lesz, ahogy szoktam, hanem majd magát a könyvet lapozgatni fogom, és látjátok, hogy konkrétan miről van szó. Na, úgyhogy ennyi lett volna ez az epizód. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy hallgattok, és köszönöm szépen a kommenteket. Jó páran leiratkoztak a csatornámról a YouTube-on, de jó páran fel is iratkoztak. Egy kicsit cserélődik most a közönség annak hála, hogy, vagy hát annak fényében, árnyékában ki, hogy látja, hogy mostanában nem videókat közlök, hanem inkább podcast részeket. De nagy-nagy szeretettel üdvözlöm az új hallgatókat, és remélem, akik a régebben a videók miatt jöttek, azok is majd visszatalálnak és hallgatják ezeket az adásokat, meg nagyon remélem, hogy a jövőben tudok majd nektek is videót csinálni, ilyen rövidebb formátumú, érdekesebb, jobban szerkesztett videókat. Na, úgyhogy köszi még egyszer, hogy itt vagytok, remélem tetszett a történet, kellemes kis gyerek, családbarát, péntek délutáni kis programnak ígérkezik ez, hogyha valaki meghallgatja. Ha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek még hallgatni hasonlókat, iratkozzatok fel a csatornán, a YouTube-on, Spotify-n, ahol hallgatjátok, és ha van valami gondolatotok, nyugodtan kommenteljetek, nagyon szívesen olvasom őket, és válaszolok rájuk. Ha tudtok hasonló kreatív médiumot, nem kell horrornak lennie, csak ilyen médiumnak, akkor azonnal posztoljátok be, mert csinálok adást róla, mert imádom ezeket, és még egyszer köszönöm, hogy hallgattok, hamarosan találkozunk, sziasztok!